A Mária Rádió hallgatói az Életige műsort hallják.
Műsorunkban Szekeres Mihály atyára emlékezünk meghívott vendégeinkkel.
Szekeres Mihály fiatalon nem vallási pályára készült. Vadászpilóta szeretett volna lenni. 20 évesen ismerkedett meg a Bibliával, mikor sofőrként dolgozott.
Ez egy meghatározó mérföldkő volt az életemben, és ettől boldogabb lettem. Megfogalmazódott bennem, hogy mindig is ezt kerestem. Istennek minden emberről van egy szép elgondolása, és az embernek az a célja, hogy ezt keresse.
Papként bejárta Közép-Magyarországot. Vácon kezdett, majd Kiskunhalason szolgált káplánként, de Borsos-Berényben, Kecskeméten, Budapesten is plébános volt. Katonai lelkészként is tevékenykedett 6 évig, ezután 10 esztendőn át 3 települést látott el. A Pest megyei Mendét, Gyömrőt és Péterit. Ezt követően érkezett 60-ba, ahol az új 60-i részen volt plébános.
Papként a Fokoláre mozgalom tagja volt. Élte az élet igéjét, az evangéliumot, mindvégig az egység lelkiségének elkötelezettje volt.
Szeretettel köszöntjük vendégeinket itt a Mária Rádió stúdiójában, Kőbel Ágostont,
Takács Icut,
hallják a Mária Rádió hallgatói. Megkérem a vendégeinket, hogy néhány gondolatban mutatkozzanak be.
Gódor Lajosné Julika vagyok, Dány község polgármestere. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Dr. Gyenes Mária vagyok, Dányban születtem, és jelenleg Győrben élek, és Győrben, mint fogorvos dolgozom.
Dány. Pest megyében egy nagyon szép község. Szekeres Mihály atya is dányi származású volt.
Néhány hete, hogy búcsút vettünk Szekeres Mihály atyától, de többen kiemelték, hogy ez talán nem is búcsúzás volt, hanem egy indulás, egy valódi közös ünnep, egy mennybe menetel. Igaz?
Én szeretném megerősíteni ezeket a szavakat, mert október 30-án Dányban bérmálás volt. A bérmáláson dr. Bér Miklós megyés püspökünk részt vett, és amikor én köszöntöttem a püspökatyát, úgy köszöntöttem, hogy Isten hozta újra Dányba. Résztvevőknek, a bérmálandó gyermekeknek, szüleiknek, bérmaszüleiknek püspökatya elmondta, hogy egy pár hete is volt Dányba a Szekeres Mihály atya temetésén, de ez nem temetés volt, hanem mennybe menetel. Igen, így volt.
Augusztus 31-én, azon a forró nyári napon legalább 1000-en voltunk a dányi templomban és a dányi templom környékén, mert hogy a Szent Misére nem fértünk be mindannyian.
Igen, így volt. Dány település mindent megtett, hogy szeretett szülöttjétől, tisztelt plébánosától méltóképpen vegyen búcsút. Azt hiszem, hogy nekünk, dányi embereknek eléggé sok rendezvény volt augusztus végén, mert akkor vannak a dányi falunapok, a falu ünnepek, és mindjárt az ünnepek után a temetésre készült a falu apraja nagyja, hogy méltóképpen búcsúztassuk Szekeres Mihály atyát. Megszépült a falu, segítőket hívtam mindenhonnan, hogy fogadják az odaérkező gyászoló híveket, hogy tudjanak parkolni, hogy ellássuk őket ebbe a forró nyári napba vízzel, ülőhelyjel, mindennel, amire szükségük van, és hogy érezzék, hogy itt vendégségben vannak, és szeretik őket, és szeretettel fogadják a dányi hívek, és úgy gondolom, hogy ez sikerült. A dányi újságban is megjelent egy cikk erről, és beszámoltam a település lakóinak, hogy zajlott, mint zajlott ez a nagy ünnep, úgy mondom, hogy ünnep. Azzal fejeztem be a cikket, hogy Misi atya biztos már akkor a Mennyországból nézte, hogy szeretett faluja mindent megtesz, hogy jól sikerüljön, és mindenki jó szájézzel és jó véleménnyel menjen el településünkről.
Hallgatva a búcsúztatókat, az volt a benyomásom, hogy tele vannak személyességgel, személyes élményekkel valamennyi. És ezeken a temetéseken én legalábbis hozzá vagyok szokva a formalitásokhoz. És itt valahogy semmi sem a formalitásról szólt, hanem egy emberről, főleg az ő szeretetéről, amelyet mindenki a saját személyes élményein keresztül helyezett fénybe. Polgármester asszony is egy nagyon személyes búcsúztatóval köszönt el Szekeres Mihály atyától.
Mihály atyával végül is együtt gyerekeskedtünk, szomszéd utcába laktunk, a Rákóczi utcába, én a Malom utcába, egy évvel előttem járt iskolába, és mindig egy segítő, kész szeretetre méltó fiú volt, és mindig mosolygott, mindenkihez volt egy-egy jó szava, és az ember akarva, akaratlanul kis faluba lakunk, ha nem is annyira kicsi, egy 4500 fős település, azért ismertük egymást, régen még jobban, most is úgy általában igen. Ugye végig beszélgettünk, középiskolába jártunk, és mindig megvolt a személyes kapcsolat. Mindenki nagy izgalommal várta, amikor Misi atya első bemutató szentmiséje volt 1988. júliusába.
Julika, hogy történt ez a papszentelés, és utána ez a szentmise? Mi a egyéni élmény?
Nekem az az egyéni élményem, hogy a szomszédasszonyommal, aki szintén tagja a Fokolár mozgalomba, a Kuruncziné Marikával, mentünk egy-egy szál virággal, mert úgy gondoltuk, hogy viszünk egy szál rózsát, és mikor mi odaértünk a tőlünk pár száz méterre lévő Rákóczi utcai házukhoz, mert az egész Rákóczi utca megtelt, van ott a házuk mellett egy úgynevezett kisköz, és ott volt egy sátor, ugye a mise után volt a paplagzi, és akkor a falu apraja nagyja várakozott, hogy megérkezzen a Dalos Győző atya asszisztenciával, és akkor megérkezett, akkor a lépcsőn állt, soha nem fogom elfelejteni, Misi atya, Böske néni, Misi bácsi, a testvére, és még ott a rokonság, és akkor a Dalos Győző atya, mint egy menyasszony, kikérte Misi atyát a szüleitől. Akkor Misi atya csatlakozott az asszisztenciához, utána a szülők, és utána egész falu népe kísértük a templomba, és akkor is ugyanúgy, mint ezen az augusztusi napon kívül belül megtelt a dányi templom.
Marika, neked erről van-e élményed?
Nekem sajnos nincs erről élményem, mert a Misi atya szentelésén és az ezüst miséjén sem tudtam részt venni. Én elkerültem Győrbe, és mind a két esetben, hát hogy véletlen, nincsenek véletlenek, valami gondviselésszerűen, egyik szentmisén sem tudtam részt venni. Ennek ellenére a Misi atyával egy nagyon kölcsönös és egy nagyon szép testvéri kapcsolat alakult ki. Hosszú éveken keresztül ő volt a lelkivezetőm, én meg a kezelőorvosa. És ez nagyon sok élményt, nagyon sok mindent meghatározott a kettőnk kapcsolatában.
25 évvel később, amikor Misi atyának az ezüst miséje volt, az hogyan történt Dánykösségben?
Úrnapja volt, és ugye az úrnapi szentmise mégse lehetett ezüstmise, meg Misi atya is még akkor 60-ban meg kellett, hogy tartsa az úrnapi szentmisét, és az esti szentmise volt a Misi atya ezüstmiséje. Ő nem szeretett volna nagy felhajtást ebből, egy nagyon sok embert megmozgató mise volt. Úgy gondolta, hogy csak egy csendes vasárnapesti szentmise lesz. Ennek ellenére zsúfolásig megtelt a templom, az osztálytársai nagyon készültek, süteményt sütöttek fogadással. Mi is az önkormányzat képviselőtestülete megbeszéltük, hogy akkor megyünk az esti szentmisére mindannyian, ajándékot is viszünk atyának. Mit vigyünk ajándékot? készítettünk Fazekas Kosta Tibor festőművésszel neki egy festményt, ami a Dányi templomot ábrázolta, hogy mindig vele legyen, akárhová is veti a sors, mindig vele legyen. A Szent Mise keretein belül megvallotta Misi atya. Ugye tudtuk, hogy beteg, hogy az egészségi állapota romlik, azt is tudtuk, hogy megműtötték, de ott mindenki előtt nyíltan megvallotta, hogy milyen gyilkos korra küzd. Azt hiszem, hogy szem nem maradt szárazon. A Szent Mise végén, amikor a köszöntésekre kerül sor, úgy gondolom, hogy legalábbis ő nekem azt mondta, nem szégyen elérzékenyülni, mert én nagyon szégyeltem, hogy amit írtam neki ünnepi köszöntőt, nem igazán tudtam elmondani könnyek nélkül, és mindig megcsuklott a hangom, és nem tudtam folytatni. Akkor ő mondta, hogy nem szégyen elérzékenyülni. Ez nagyon jól esett, hogy így vigasztalt, nem mondta azt, hogy hú, hát még ezt se tudtad megállni így. Hát emberek vagyunk, úgy gondolom, érzelmeink vannak. Egy csodálatos Szent Mise volt, és utána a Szent Imre ifjúsági házba volt egy agapé, egy kötetlen beszélgetés, ahol szinte ragyogott Misi atya, piros volt az arca, mosolygott, mindenkihez odament, mindenki körül rajongta, mindenkit ő vigasztalt, és bizakodtunk, hogy hát nem is beteg igazán, szerintem már meggyógyult, szerintem is, és aztán utána csak mindig rossz híreket kaptunk, szinte már jót nem is.
Éjszaka kerestem őt, akit szeret a lelkem. Otthont vett magának, kiszáradt kertemben. Gyöngyharmattal hintette be arcom. A lelkem kivirult, a kedvesem hív engem. A tél most véget ér,
a tél most véget ér.
Hajt a szőlő már, pontja illatát. Jöjjünk, ó kedvesem! Jöjj, rád vár a kertem. Kedvesem,
ó kedvesem,
a tél most véget ér,
a tél most véget ér.
Hajt a szőlő már,
pontja illatát. Jöjj, ó kedvesem.
A szívem ébren volt, úgy vártam a mátkát. A gyümölcs beérett, a lelkem készen áll már. A kívánságát várom, ő bebocsátást kér. A vad galambdalol, a kedvesem hív engem.
jöjj, rád vár a kertben,
rád vár a kertben.
Jöjj,
ó kedvesem,
a tél most véget ér,
a tél most véget ér,
hajt a szőlő már,
pontja illatát.
Jöjj,
ó kedvesem,
kedvesem,
ó kedvesem,
a tél most véget ér,
a tél most véget ér,
hajt a szőlő már,
pontja illatát.
Jöjj,
ó kedvesem.
Kicsit maradva ennél az ezüst misénél, az emléklapján, Misi atya emléklapján egy nagyon találó idézet szerepel, azt hiszem. Neki növekednie kell, nekem kisebbednem. Azt hiszem, hogy ez nagyon jellemző volt rá.
Igen, kapcsolatunkban egyik nyáron, pár évvel ezelőtt felhívott, hogy akikkel együtt szentelték, azokkal a paptársaival mindig nyáron elmennek valahova pár napra. Ők így ünneplik meg a papszentelésüket. És akkor felhívott, hogy hát Marika, most Győrbe mennénk, és tudnál ebbe segíteni? Mondtam, hogy persze, természetesen, megkeressük a legjobb szállodát, a programokban segítek, amennyire szükségetek lesz. Hát olyan 90%-ban meg is egyeztünk, hogy melyik szálloda lesz, hogyan. Amikor egy két hét múlva fölhív, hogy vissza kellene mondani a szállodát, mert hát egy ilyen egészségügyi szűrésen voltam, és vissza kell mennem a tüdőszűrés után, és valamit találtak. Mondtam, hogy nem biztos, hogy vissza kell mondani, de ő akkor arra kérte, ő egy nagyon precíz ember volt, arra kért, hogy mondjam vissza, és majd a szűrővizsgálat után újra föl fog hívni. És utána fölhívott, hogy ez egy rossz indulatú dolog, tehát most a nyáron elhalasztják ezt a kirándulásukat. Innétől kezdve történt az, azt hiszem a Misi atyai életében, hogy még inkább és még aktívabban élte azt a krisztusi szeretetet, amit utána mindig ezt éreztem, hogy valahányszor találkoztunk, mindig a jobbik énemet hozta elő. Mindig olyan plusz töblettel érkezett meg Győrbe, ami mindig meglepetés volt. Soha nem volt sima találkozásunk. Mint orvos érdeklődtem az állapota felől, aztán, ahogy erről beszéltünk, valahogy olyan érzésem volt, hogy ez a krisztusi szeretetben ő nem érezte magát fontosnak, nem érezte a betegséget, hanem mindig azt kérdezte, hogy velünk mi van. Az én családommal, én velem. A Szent Gyónást mindig őnála végeztem el, ezek is nagyon nagy kegyelemmel voltak tele. Innétől kezdve azt hiszem mondhatom, hogy még többet találkoztunk. Ez is egy kegyelem volt, hogy többet szeretett jön, és én nagyon nagy szeretettel vártam. Azok a napok, azok mindig ilyen ünnepnapok voltak, hogy jön a Misi atya. Aztán később elhozta az Erzsi nénit, a Misi bácsit is, akkor már a családdal jött, és akkor megcsinálták azt, hogy mindig ebédet hoztak. Mindig együtt ebédeltünk. Hogy szinte egy egésznapos együttlétünk, egy egésznapos találkozásunk volt.
Misi atyának volt egy kedvenc imádsága, hogyha már az ebédről van szó, édes Jézus, ide hallgass, éhes vagyok, mint a farkas.
Nagyon jó, hogy így fénybe tudtuk helyezni Misi atyának ezt a nagyon nagyfokú személyes szeretetét, amivel mindenki felé fordult. És Marika, neked azt hiszem, a Misi atyával és a fénnyel kapcsolatban van egy egészen különleges élménye, tapasztalatod is.
ti fiatalok Dányban együtt indultatok az evangélium élésében. Ez hogyan kapcsolódik össze ezzel a fénnyel?
Amikor Misi atya felment a mennybe, akkor megkértek, hogy egy könyörgést írjak ezzel kapcsolatban. A könyörgés írásakor ezer és ezer emlék jött, de a legerősebb a kezdetek kezdete volt, amikor fiatalok voltunk, amikor megismertük a fokolár lelkiséget, és amikor merem mondani azt, hogy egy örök szövetséget kötöttünk. És akkor én ezt a könyörgést megírtam, és a Szentmisén is úgy éreztem, hogy teljes szívemből ajándékoztam a Misi atyának ezt a könyörgést, mert ez később is meghatározta a kapcsolatunkat, hogy mint egy testvér mindig azt éreztem. Megosztanám a Mária Rádió hallgatóival is. 1975-ben, 40 évvel ezelőtt történt. Egy szép nyári estén, itt a falu melletti erdőben találkozott 5-6 dányi fiatal fiú és lány. Köztünk volt Misi atya is. A lelki vezetőnket, Dúl Géza atyát akkor már elhelyezték tőlünk. Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Erről az igéről elmékedtünk, és az égő tüzes parázs, égesd, égesd a szám, éneket énekeltük. Az együttlétünk alatt én mindenkit kora esti szűrt fényben láttam. Csak Misi atyát világította meg egy nagyon erős fénysugár, egy nagyon erős napsugár. Már régóta tudom, hogy akkor ott ez jel volt. Ezt a fényt árasztotta egész életében. Az elmékedés végén egy szövetséget kötöttünk, hogy bármerre visz is az útunk, mint egy pecsét, Jézus mindig össze fog tartani bennünket. Szeretetben maradunk, és segíteni fogjuk egymást. Mennyei atyánk, köszönjük neked Misi atyát, és a fokolár lelkiséget, Mária művét. Hálát adunk neked, hogy papokat is hívtál a lelkiségbe, köztük Misi atyát, akinek az élet szentségén keresztül sok ember talált meg téged. Urunk, könyörgünk, hogy minden gyermeked megélhesse. Szent a te akaratod. Kérünk, hallgass meg minket.
A könyörgésben szó volt az élet szentségről, amire szerintem ő mindig törekedett, de nem úgy, hogy ezt hangoztatva, hanem állandóan élve. Úgy, ahogy az ezüstmisés mottóban is szerepel, hogy én minél kisebb legyek, hogy Jézus legyen a nagy, neki kell növekednie. És hogy tulajdonképpen az élet szentség felé így haladt, hogy ő minél kisebb legyen, és Jézusnak adjon minél nagyobb teret. Az elmondottak alapján én azt gondolom, hogy ez mindenképpen sikerült neki.
Ő nagyon szerette a konkrét helyzeteket. Tehát amikor volt egy szituációnk, és ugye a lelkiségnek van ez, hogy éld meg a pillanatot, és kettőnk kapcsolatában többször volt ilyen, hogy belefeledkeztünk a pillanat élésébe. Egy emléket, ha elmondhatnék, fölhívtam telefonon, valamit meg kellett beszélni. És beszélgetünk, ő hogy van, én hogy vagyok, és hát éljük a szeretetet, ezt a kölcsönös szeretetet, amikor megkérdezem, hogy hol vagy. És akkor mondja a helyszínt, hogy hát Gödöllőn, itt vagyok a Mária Polin. Hát de mondom, én is ott vagyok. Jó, de melyik épületbe? Mondom az épületet és az emeletet, hát én is ott vagyok. És akkor kinyit egy ajtót, és akkor végtelen nagy szeretetben megöleljük egymást, és akkor azt mondta, látod, néha csak egy lépés hiányzik, hogy elérkezzünk a testvérhez. És megspóroltunk volna a telefonszámlát, ha másképp éljük meg, de a szeretet volt a fontos, hogy egymásról tájékozódjunk, hogy mi van veled. És ő nagyon nagy derűben élt mindig.
Ezt én is úgy gondolom, mert hogy a temetéséről is el lehet mondani, hogy a 40 fok ellenére mégis egy derűs temetés volt. És a temetés után az emberi kapcsolatok hihetetlen módon alakultak. Láttam találkozásokat, én is találkoztam régen nem látott emberekkel, és olyan szeretettel, derűvel történtek ezek a találkozások, amikre igazából nincsenek szavak. Nem tudom, polgármester asszony Gyurika, ezt hogyan tapasztaltad?
Én is úgy tapasztaltam, hogy végül is nem temetés jellege volt a temetésnek. Ez biztos, hogy fölülről irányította Misi atya, hogy derűsen, szeretetbe beszélgessünk egymással. És én azt tudom mondani, hogy itt a temetésnél is mindenki egy emberként tette a dolgát, egy emberként árasztotta a másikra a szeretetet, hogy hogy kínáljuk meg a másikat, hogy kedveskedjünk neki, hogy köszönjünk neki. És én úgy gondolom, hogy én nekem egy életre szóló élmény volt, amikor a Per Miklós püspök atya az aulajtóba fogadott, hogy hogy köszönje meg ezt a szép, méltóságteljes napot, és hogy két izzott puszit adhat-e ezért, hogy megszerveztük, hogy ilyen szeretetbe fogadtuk ezt a sok embert, akik mindenhonnan eljöttek a temetésre, és ilyen méltóképpen, Misi atyához méltóan sikerült ez a nap, és hát nem is tudunk elég hálát adni, hogy mindenki oda tette magát, és a szeretet dominált.
Marika, Misi atyával szoros lelki kapcsolatban, mint gyóntató atyával voltál. Te gondolom, sor került olyan beszélgetésre is, amikor megbeszéltétek, hogy lehet, hogy lesz olyan pillanat, amikor már nem tud a gyóntató atyád lenni, mert hogy elköltözik a mennyországba.
Igen, amikor a betegsége egyre súlyosabb lett, ez már tavaly november végén Budapesten voltam, és amikor Budapesten voltam, akkor mindig igyekeztem őt megkeresni. Akkor, amikor meggyóntam nála, akkor utána elmentünk sétálni, és a betegségéről beszélgettünk, milyen jellegű, hogy érzi magát, én pedig az életemről. Aztán beszélgettünk a fiatal korunkról, és egyik pillanatban kérte, hogy üljünk be a kocsiba, mert már hűvös volt, és azt mondta, illetve én mondtam neki, hogy én nekem nagyon fog hiányozni ezek a beszélgetések, és azt mondta, hogy te is fogsz hiányozni, és tudod, Marika, nem is tudom eldönteni most, hogy melyikünk szereti jobban egymást. És ilyen lesz a mennyország, hogy mindenki azt hiszi, hogy ő szeret legjobban, és őt szeretik a legjobban. Én ilyennek képzelem a mennyországot, és akkor már a mennyországról beszélgettünk.
Néhány nappal ezelőtt volt Szent Erzsébet ünnepe, amikor Misi atya születésnapját is ünnepeltük, 56 éves lett volna ezen a napon, de ez most már egy mennyei születésnap.
Az elmúlt évben halt meg Misi atyának az édesapja, és ugye a temetés után a hivatalos procedúrát azért el kell intézni, és Erzsi nénit, az anyukáját bekísérte a hivatalba, és addig még a Erzsi néni a szociális osztályon intézte a dolgokat, addig bejött az irodámba, és akkor leült, és mondta, hogy Julika, nincs sok idő, én leszek a családba a következő. És mondtam neki, hogy ne beszélj butaságot, hát nem tudjuk azt, hogy kinek meddig van kimérve és mennyi. Mondta, hogy most is sietek, mert jön értem a Pali, és elvisz Hévízre, és arra kérlek, hogy segíts édesanyámnak, hogy elfogadja az ebédet, beszéljük rá közösen, mert ha én se leszek, meg édesapám is elment, Pistinek is a családdal vannak dolgai, problémái, és azért valaki legalább egy meleg ételt egyen, és az Erzsini nem akart elfogadni a szociális ebédet, és hát rábeszéltük, és hála Istennek a mai napig is elfogadja, és elfogyassza, és most a napokban volt éppen nálam, mert én szerettem volna most ide elhozni, de kórházban van, és mondta, hogy még a komasszonyát is rábeszéli erre, meg megosztotta vele az ő kis ebédjét, mert éppen beteg volt.
Misi atya édesanyjáról az jut eszembe, ami számomra egy nagyon erős pillanat, hogy a temetési szentmise előtt imádkozta a rózsafűzért, mert hogy megígérte Misi atyának, hogy egy tizedet ő is fog imádkozni. Misi atya egyik kedvenc mondata volt, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. És a betegségében ezt nagyon sokszor kimondta.
Egyik alkalommal szintén a betegségéről beszélgettünk, és azt kérdeztem tőle, hogy mit mondtak az orvosok. És akkor azt mondta, hogy hát áttét van a fejemben, az agyamban. És tudod, Marika, ezt úgy élem meg, hogy egy tövis koszorú kezd a fejemben lenni, csak azt nem tudom, hogy ez a daganat majd mit fog nyomni, és hogy fogok viselkedni. Tehát, hogy orvosként mondjál valamit. És akkor én azt mondtam, hogy biztos vagyok benne, hogy végig a betegségedben az épp elméd, hogy tudni fogod, hogy mi történik körülötted és veled, az biztos, hogy megmarad, mert annyira szeret az Úristen téged. És azt mondta, hogy jó van.
Nagyon köszönjük ezeket a személyes gondolatokat, ezeket az élményeket, amivel nem csak Misi atyához, hanem Istenhez is közelebb kerülhettünk ez alatt a beszélgetés alatt.
Köszönjük, hogy eljöttetek, itt voltatok a Mária Rádió stúdiójában, és hogy ezeket a mély gondolatokat, amit a szívetekből mondtatok, megosztottátok a Mária Rádió hallgatóival.
Köszönjük a meghívást, szívesen jöttünk.
Köszönjük, hogy itt lehettünk, nagyon szívesen tettük.
legyenek mindnyájan egy. Jézus utolsó imájában ünnepélyesen fordul az Atyához. Azt kéri tőle, ami leginkább a szívén fekszik. Isten ugyanis azért teremtette az emberiséget, hogy az ő családja legyen, szeretné megosztani velünk minden gazdagságát és a maga isteni életét. Vajon mi a szülők álma gyermekeikről, ha nem az, hogy szeressék, segítsék egymást és összefogjanak? Vajon mi a legnagyobb fájdalmuk, ha nem az, amikor megosztottságot tapasztalnak közöttük, a féltékenykedés és az anyagi érdekek miatt, olykor annyira, hogy nem is szólnak egymáshoz? Isten is öröktől fogva összetartónak álmodta meg családját, amely a gyermeki szeretet közösségben él vele és egymással. A teremtés történet drámai hangon beszél a bűnről és az emberiség családjának fokozatos széttöredezéséről. A teremtés könyvében olvashatjuk, hogy a férfi a nőt vádolja, Káin megöli saját testvérét, Lámec büszkélkedik, hogy milyen nagy bosszút állt, Bábel meg nem értést hoz és szétszórja a népeket. Isten terve, mintha megbukott volna. Isten mégsem adja fel, és kitartóan munkálkodik családjának újraegyesítésén. A történet Noéval kezdődik. Ábrahám kiválasztásával, a választott nép megszületésével, és így tovább egészen addig, hogy elküldi a földre saját fiát, és hatalmas küldetést bíz rá. Egyetlen családba kell egyesítenie szétszóródott gyermekeit, egyetlen nyájba gyűjteni az elveszett bárányokat, le kell döntenie a népek között az ellenségeskedést és a válaszfalakat, hogy egyetlen új néppé legyenek. Isten továbbra is az egységről álmodik. Ezért Jézus, mint legnagyobb ajándékot, ezt kéri mindnyájunk számára, értük könyörgök, Atyám, legyenek mindnyájan egy. Minden család magán hordozza a szülők vonásait. Ez Isten családjára is igaz. Isten a szeretet nem csak azért, mert szereti teremtményeit, hanem azért is, mert a három isteni személy önmagában is szeretet, az ajándékozás és a kommunió kölcsönösségében. Az emberiséget a teremtéskor saját képére és hasonlatosságára alakította, beleoltotta saját képességét a kapcsolatra, hogy minden teremtmény önmaga kölcsönös odaajándékozásában élhessen. Jézus műve valóban az, hogy bennünket mind egyé tesz, amint ő egy az Atyával, úgy minket is egyetlen családdá, egyetlen néppé alakít. Ezért lett egy közülünk, aki magára vette és keresztre szögezte megosztottságainkat és bűneinket. Az utat is megmutatta, amely az egységre vezet. Ha majd felmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok. Ahogy a főpap megjövendölte, Jézus meg fog halni, hogy az Isten szétszórt gyermekeit egybegyűjtse. Halála és föltámadása titkában újra egyesített magában mindent. Helyreállította a bűn által megtört egységet, egybegyűjtötte a családot, az Atya körül, és újra testvérekké tett bennünket. Jézus teljesítette küldetését. Csak a mi részünk van hátra, a mi beleegyezésünk, a mi igenünk az ő imájára. Legyenek mindnyájan egy. Vajon mivel járulhatunk hozzá e kérés beteljesedéséhez? Mindenekelőtt azzal, hogy magunkévá tesszük. Kölcsön adhatjuk Jézusnak az ajkunkat és a szívünket, hogy továbbra is ezekkel a szavakkal fordulhasson az Atyához, és minden nap bizalommal ismételhesse meg ezt az imát. Az egység ajándékát az égből kapjuk, tehát szüntelenül, fáradhatatlan hittel kell kérnünk. Továbbá azzal, hogy folyamatosan erre irányuljanak gondolataink és vágyaink. Ha ez Isten álma, akkor ez legyen a mi álmunk is. Időről időre minden döntés, minden választás, minden tett előtt tegyük fel a kérdést, hogy ez az egység építését szolgálja-e, a legjobb választásunk-e, ez az egység szempontjából. Végül oda kellene sietnünk, ahol legnyilvánvalóbb az egység hiánya, és magunkra venni ezeket a helyzeteket, mint Jézus. Legyen az családi viszály, vagy nézeteltérés az ismerősök között, feszültség a szomszédokkal, vagy ellentét a munkahelyen, plébánián, esetleg az egyházak között. Ne meneküljünk el onnan, ahol békétlenség uralkodik, vagy meg nem értés. Ne legyünk közömbösek, hanem vigyük oda a meghallgatásban, figyelmességben megnyilvánuló szeretetet, mely osztozni tud a széthúzásból születő fájdalomban. Mindenek felett pedig éljünk egységben mindazokkal, akiknek Jézussal azonos az ideájuk, akik vele együtt kérik az egységet, és ne tulajdonítsunk különösebb jelentőséget a félreértéseknek, vagy a véleménykülönbségeknek, örüljünk jobban annak, ami kevésbé tökéletes, de egységben van, mint annak, ami tökéletesebb, de nincs egységben. Fogadjuk el örömmel a különbözőségeket, sőt, tekintsük gazdagságnak az egység szempontjából, amely soha nem jelent beszűkülést, nem uniformizmus. Ez időnként valóban keresztre feszít bennünket. De Jézus épp ezt az utat választotta, hogy helyreállítsa az emberiség családjának egységét, és vele együtt mi is ezt az utat szeretnénk végigjárni. Fábio Csárdi.
Életige műsorunk végén a novemberi életigével búcsúzunk. Legyenek minnyájan egy.
Göber Ágostont
és Takács Icut hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké amen.